Mindenható Atyám, először is hálát szeretnék adni neked az életemért, mindenért, amivel megajándékoztál az életem során, és minden nehézségért, amit megengedtél az életemben. Te tudod, Uram, hogy nem vagyok egy született előadó, és mégis arra hívtál, hogy most itt elmondjam, amit az utóbbi időben az életünkben cselekedtél. Kérlek téged, hogy vezess engem az én szavaimban, az én mondataimban, hogy azt mondjam el, amit te üzenni akarsz, és úgy mondjam el, ahogy azt te akarod, hogy elmondjam. Amen. Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szabó Dénes vagyok, talán egy pár szóval bemutatkoznék. 59 éves vagyok, házas vagyok. A feleségemet 51 éve ismerem, ebből most a 36-at tapossuk házasságban. Van 3 felnőtt fiunk, akik közül már mindenki kirepült, egyik se lakik otthon. Amikor összeházasodtunk, akkor ilyen vasárnapi keresztények voltunk, és amikor a második fiunk megszületett, talán fél éves volt, akkor utána találkoztunk a hídgyülekezetével. Oda 3 hónapig jártunk, és tulajdonképpen ott léptünk rá a megtérés útjára, ott tettük meg az első lépéseket. Majd 3 hónap után, hát elég komoly lelki harcok árán eljöttünk. Ezek a lelki harcok nem velük kellett harcolni, hanem én nekem saját magammal. És akkor visszatértünk a katolikus egyházba, és találtunk egy, hát akkor már karizmatikusnak mondható plébániai közösséget, ahol aztán gyökeret vertünk, és onnan alakult ki az első házi közösségünk is. Majd 93-ban találkoztunk az Emmanuel közösséggel, és 94-ben elköteleződtünk a közösségben, és hát azóta velük járjuk a megtérés hullámhegyekkel, völgyekkel tarkított rögös útját. Nekem az egyik kedvenc szolgálatom a dicsőítés a közösségben, mindig is az volt, és valószínűleg egyelőre az is marad. Nem csak az a fajta dicsőítés, amikor elkezdünk egy alkalmat, és az Úr elé helyezzük magunkat, megnyitjuk a szívünket, és ezzel megnyitjuk a lelkünket is, hogy beáradjon az ő irgalma, az ő kegyelme, hanem az a fajta dicsőítés, amikor mindenért és mindenkor dicsőítünk, ahogy a Efezusi Levél 5. fejezete, 20. vers, ha jól emlékszem, mindenkor mindenért adjatok hálát a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, Atyának, az Istennek. Ami azt jelenti, hogy valóban mindenért és mindenkor, nem csak azért, amikor ajándékot kapunk, amikor örömért, amikor jól érezzük magunkat, hanem akkor is tudjunk hálát adni az Istennek, és akkor is tudjunk dicsőíteni őt, amikor nem kedvünkre való dolgok történnek velünk, amikor nehézségek érnek, betegségek érnek, bajok érnek, mert hisszük, hogy az Isten adta ezeket is az életünkben. Ezek a helyzetek, ezek az események az ő ellenőrzés alatt vannak, és ő engedi meg ezeket az életünkben, és hogyha kinyilvánítjuk neki a dicséretünket, az áldásunkat, a hálánkat, azzal elismerjük az ő végtelen szeretetét, az ő végtelen hatalmát, hogy neki hatalma van ezek fölött, a helyzetek fölött is, és akkor valóban minden helyzetben tudjuk őt dicsőíteni. Amit el szeretnék mesélni, az az utóbbi, hát durván 3/4 évnek a története. Tavaly nyáron kezdődött, nyár végén, amikor a nyaralásnál egy baráti házaspárral, akik szintén a közösség tagjai, fölmerült, hogy esetleg összejárhatnánk dicsőíteni. Mi a férfivel régen már kettesbe jártunk így össze dicsőíteni, aztán az valahogy úgy elmaradt, és most, hogy ezt a szép hagyományt újítsuk föl, és járjunk össze, dicsőítsük az Urat mindenért. És az 50. Zsoltárban olvashatjuk többek között azt, hogy eszem-e én a bikák húsát, iszom-e én a kecskebakok vérét. Dicséretet mutasd be áldozatul Istennek, és teljesíts fogadalmaidat a fölségesnek. Hív segítségül a szorongatás napján, megmentelek, és te dicsérni fogsz engem. És én egy kicsit úgy tekintek erre a dicsőítésre, mint egy áldozatra. Ahogy az ószövetségi nép is áldozatot mutatott be az Istennek, mindenféle alkalomért, engesztelésért, hálából, könyörgésért, hogy mi a dicsőítés áldozatát hozzuk az Istennek, és az Isten ezt a dicsőítést várja tőlünk áldozatul. És akkor ennek a, hogy úgy mondjam, vezérgondolatnak, vagy vezérigének a reményében, hát elkezdtük ezeket a dicsőítő alkalmakat négyesben, és mellette, mint egy vezérfonalat, arra gondoltunk, hogy leporoljuk a Merlin Carothersnek a Dicsőítésben rejlő erő című könyvét, amit már olvastunk régebben, de most megpróbálunk végre menni rajta tematikusan, az igéket végigolvasni, megbeszélni, és dicsőíteni mindenért, amivel a családjainkban gondunk van. Hát nálunk ugye elsősorban a gyerekekért, a legnagyobb fiamaiknak nagyon nehéz lakáshelyzetük volt, aztán a középső fiam, hát ő elhagyta a hitét igazából, úgyhogy nem járt templomba, azon kívül ő is ugye szeretett volna párt találni magának, aztán a legkisebb fiamnak is tulajdonképpen a párkeresésért, és egyéb ilyen, akár egészségügyi, akár más nehézségekért elkezdtük dicsőíteni az Urat, és megvallottuk, hogy ő az Úr, az ő kezébe vannak ezek a helyzetek, és mi tudjuk azt, hogy alkalmas időben ő ezeket, ha akarja, akkor jóra fordítja, megoldja, és a legjobbat fogja kihozni belőle, ami számunkra a lehető legjobb. Ha jól emlékszem, egy hétfői alkalommal augusztusban kezdtük el, volt az első alkalom, hogy összejöttünk, jó, dicsőítettünk, és azon a héten csütörtökön a középső fiam, akit mondtam, hogy elhagyta a hitét, és hát úgymond kibérmálkozott annak idején az egyházból, eljött és a feleségemtől érdeklődött egy keresztény regényről, és kérdezte a feleségem, hogy miért érdekel ez. Hát azt mondja, hogy beszélgettek valakivel, és fölmerült ez a téma. Jó, hát egyelőre ugye ez annyiba maradt, aztán jövő héten kiderült, hogy vasárnap elment a legkisebb fiammal az öcsével misére a Margit körútra. Hát ez már nagyon furcsa volt számunkra. És aztán talán a következő héten mondta, hogy ő igazából megismerkedett egy lányjal, aki pontosan olyan, amilyennek ő elképzelte, hogy a felesége lenne, hogy tehát ő ilyenre vágyott, ilyen lányra, és ez a lány ráadásul keresztény, egy szabad keresztény közösségbe jár. És ő tulajdonképpen már volt is ebben a közösségben egy vasárnapi alkalmon, és nagyon tetszett neki. Hát innen aztán elkezdtek pörögni az események, mert nagyjából egy hónap elteltével bejelentette, hogy hát bizony ők össze fognak házasodni. Hát voltak fenntartásaink, hogy finom legyek, de azt mondtuk, hogy dicsőítjük az Urat, és hogyha ez nyilvánvalóan az ő munkája, az ő cselekedetének az eredménye, akkor ez így lesz jó. Nekik is, nekünk is, de elsősorban nyilván nekik legyen jó, és hogyha ők ezt így el tudták dönteni, az nem tőlünk van, az csak az Úrtól lehet. Úgyhogy hát zajlottak az események, és odáig-odáig fajult a dolog, hogy március 5-én összeházasodtak. Ez egy szombati nap volt, az előtte való péntek délután feleségem nekiállt kimosni az összes fiúnak a vadonatúj fehér ingeit, betette a mosógépbe, elindította. Aztán bement a fürdőszoba megnézni, hogy mi van a géppel, és akkor nézi, hogy a dobnak a fedele, az ott figyel a mosdóba. Tehát a dobon nincs fedél. A gép ugyan állt, nyilván állt szegény, mert úgy megszorult, hogy meg se tudott mozdulni. Akkor szólt nekem, hogy most akkor valamit csináljak. Hát én ott elkezdtem piszkálni, azért mondtam neki, hogy na akkor most szaladj fiam, és akkor most hívd a gyerekeket, hogy vegyenek ingeket. Erről valóban bement a nappaliba, nem tudtam, hogy mit csinál, de én ott próbáltam a gépet piszkálni, és addig-addig feszegettem, addig-addig csűrtem, csavartam, amíg sikerült úgy fölfordítani, hogy a fedőhelye, tehát a luk az fölfelé volt, és ott voltak az ingek, és semmelyik ingnek semmi baja nem lett, egy gomb nem szakadt le, semmi nem történt velük, és szóltam a feleségemnek, hogy nem kell telefonálni, azt mondja, nem is telefonált, hanem bement a nappaliba, és megkérdezte az Istentől, hogy mi a célja ezzel. És akkor eszébe jutott, hogy na most kell dicsőíteni. És elkezdte dicsőíteni az Istent ezért a helyzetért, én meg közben kiszabadítottam a mosógépből az inget, ami mondom, nem, tehát meg sem mozdult, nem is tudom, hogy történt, de egyszer csak elkezdett mozogni, és addig-addig erőlködtem, amíg. Úgyhogy ki lehetett újra mosni az ingeket, most már fedéllel, így sokkal jobban sikerült. Aztán még másnap persze az esküvői autót, amikor mentek a virágoshoz, a földi szétség, akkor kicsit összetörték, mert a sofőr, ahogy mentek, a sor megállt, ő nem állt meg, és beledurrantottak hátulról az előttük lévő autóba, de nem történt nagy baj szerencsére. Úgyhogy Isten áldásával megtörtént az esküvő, és hát Isten áldásával várjuk a most már következő unokánkat. És akkor most térnék vissza ismét arra a bizonyos augusztusra, őszre, szeptember, októberre, ugyanis a legnagyobb fiunknak már ugye van egy gyerekük, és ők eladtak egy pici lakást februárban, amit ugye akkor megkötötték a szerződést, de mire pénzhez jutottak, mire az egész lezajlott, azért a május lett. De közben az ingatlan árak tavaly úgy elindultak fölfelé, hogy egyszerűen reménytelennek tűnt, hogy találnak maguknak lakást. Elsősorban ott a mi szoros környékükön szerettek volna lakást kapni, mert hát a fiam nagyon kötődik ahhoz a környékhez, végig is ott nőtt föl, és minden vágya az volt, hogy ott lakjon, és nem akart semmiképpen sem messzebbre menni, de hát ez teljesen reménytelennek tűnt, mert hétről hétre csak emelkedtek az árak, az ő pénzük, amit megkaptak, az szép lassan értéktelenedett el, és hát minden lakásra nem a vevő alkudozott, hanem a vevők egymásra licitáltak, és nem alkudoztak a lejjebb az árból, hanem volt egy lakás, amit 5-6-7 jelentkező, úgyhogy teljesen reménytelen volt. De hát mi dicsőítettünk ugye ezért a helyzetért is minden héten, és egyszer csak a velünk szembe lakó idős hölgy, aki annak idején akkor költözött oda, amikor mi is oda költöztünk, amikor új volt a ház, ő tudta, hogy a Gáborék lakást keresnek, és tudta, hogy milyen reménytelen a helyzet. Átjött a feleségemhez, és azt mondta, hogy ő úgy döntött, hogy visszaköltözne Hajdúszoboszlóra, onnan származik, és ő eladná a lakást. De nem hirdetné, meg először nekünk szól, mit gondol a feleségem, hogy mégis mit ér ez a lakás, mennyire lehet eladni. És hát Éva miután nagyon benne volt a témában, teljesen tudta, hogy mi a pálya, hogy mondta, hogy hát ez mennyit ér ez a lakás. És erre azt mondta ez az asszony, hogy oké, akkor ha ezt a gyerekek kifizetik, akkor eladja. Akkor egy kicsit megbánta a feleségem, hogy nem mondott egy kicsit alacsonyabb árat, de mindegy, az Isten tervében ez nyilván így volt benne, úgyhogy tulajdonképpen egy délutáni vajódás után estére megszületett az elhatározás, hogy oké, vegyék meg, de hát ahhoz persze nekünk is be kellett szállni, úgyhogy a lakás felújítására a félretett pénz az most elment, viszont nem lesz felfordulás nálunk, nem lesz lakásfelújítás. Tök jó. És ott laknak szemben velünk a fiamék, amivel szintén voltak komoly fenntartásaink, amivel szemben nagyon nagy fenntartásaink voltak, mert hát egyrészt ő a legnehezebb természetű három közül, úgyhogy vele a legnehezebb így közelségben élni. És hát tulajdonképpen, ha ironizálni akarnék, persze nem akarok, akkor azt mondanám, hogy jó sok pénzért összeköltöztünk velük gyakorlatilag. De minden esetre az nagyon megható, amikor az unokánk egy száz okniba átjön és dörömböl az ajtó, hogy papa, mama, tehát az azért nagyon megható. És aztán majd lehet, hogy az Istennek az is a tervében van, hogy amikor mi leszünk gyerekek és ők lesznek felnőttek, akkor majd mi dörömbölünk át, hogy segítsetek, és ott lesznek közel. Úgyhogy ez akkora csoda volt számunkra, hogy tehát ez egyszerűen hihetetlen. Erre még álmunkba sem mertünk gondolni, hogy így fog megoldódni ez a helyzet. Aztán tulajdonképpen most egy kicsit a saját életemről szeretnék tanúságot tenni ezzel kapcsolatban. Van az ige az apostol cselekedeteiben, amikor azt hiszem Pál és Timóteust jól elagyabudjálják, és bezárják őket, kalodába zárják, börtönbe, minden láncokkal, bilincsekkel, és éjjel elkezdik az Urat dicsőíteni hangosan, a foglyokot hallgatják, és éjfélkor földrengés támad, és lemullanak a láncok, kinyílnak az ajtók, és ők ugye kiszabadulnak. És ami ebből rám vonatkozik igazából az, hogy nagyon sokat bosszankodom, és leginkább az bosszant, amikor én csinálok valami hülyeséget, tehát én hozok egy rossz döntést, én rontok el valamit, akkor nagyon pipa tudok lenni, én magamra tudok a legjobban haragudni, És hát ez napjában többször is előfordul. És mióta így összejárunk dicsőíteni, megpróbáltam kialakítani magamnak egy ilyen, hát hogy úgy, egy ilyen dicsőítő életformát, ami abban nyilvánul meg, hogy napközben, bármikor, amikor eszembe jut, elkezdem dicsőíteni az Istent. Akár nyelveken, akár magyarul, akár énekelve, ha éppen úgy adódik, de hát azt mondjuk, az kicsit ritkábban. És rájöttem, hogyha valamilyen bosszúságért egy rossz döntést hozok, és nagyon pipa lennék magamra, akkor még mielőtt elgurul a gyógyszerem, akkor elkezdek dicsőíteni. És hogyha ebben kitartok, akkor ugye az a helyzet nem változik meg, az már elmúlt, az megtörtént, de mégis egész másképp tudom látni. És én erre értem azt, hogyha elkezdek dicsőíteni, akkor ezeket a láncokat, amivel saját magamat kötözöm meg, amivel saját magamat tartom sarkban, ezek a láncok lehullanak, és egész másképp tudok ránézni ezekre a helyzetekre, amikor dicsőítem az Istent, és megváltozik, belülről változik meg a hozzáállásom és a rálátásom. Emlékszem is egy ilyen napra, és valamikor még talán tavasszal volt, hogy nagyon rosszul indult a napom, mindent, amit lehet, elrontottam, rossz döntéseket hoztam, kapkodtam, amikor kellett volna gyorsan dönteni, akkor nem döntöttem, és azt mondtam, hogy na, jó, kész ennek a napnak annyi, de akkor eszembe jut, hogy Uram, dicsőítelek téged, áldalak téged, mert te teremtettél engem ilyennek, amilyen vagyok, te így szeretsz engem, te ilyennek akarsz látni, és hálát adok minden hiányosságomért, minden nehézségemért, és én áldalak ezért a helyzetért, és magasztallak téged. És akkor így dicsőítettem az Urat, és egyrészt elmúlt rólam ez a nyomás, hogy már megint milyen hülyeséget csináltam, és aztán este visszatekintve a napra, olyan szuper napom volt, hogy ritka. Tehát ez úgy meg is maradt az emlékezetemben, ez annyira jó volt az Úrral. Úgyhogy én most végezetül hálát szeretnék adni Istennek ezért a mai alkalomért. Hálát adok, Uram, neked, hogy ezt most elmondhattam, és hiszem azt, hogy azt mondtam el, amit te akarsz üzenni, és úgy mondtam el, hogy ahogy te akartad, hogy elmondjam, és köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen.